Az előző alkalommal a gazdasági élet alapfogalmairól beszélgettünk, az értékrendről, a gazdálkodás és a gazdaság feltételéről, és érintettük a termelés és a fogyasztás viszonyát, a piac működését, a tökéletes piac elvi ismérveit, és hogy ez miért nem működik a valóságban. Ezt folytatva érdemes végig gondolnunk a termelési tényezők működését, és azt, hogy kik is a gazdaság szereplői, és miként bánnak ezekkel, miként használják fel őket. A klasszikus termelési tényezők, ugye a föld, korábban évezredeken át ez volt a döntő, ki mennyi és milyen földdel rendelkezett, ez határozta meg a döntően mezőgazdaságból élőknek a helyzetét, munkáját, gazdagodását. A feudalizmusnak ugye a neve is azért feudalizmus volt, mert a föld alapú gazdálkodás állt előtérben. A föld mellett egyre nagyobb szerepet játszottak a különböző természeti tényezők, bányakincsek, erdők, vizek, tehát a természeti tényezők kiaknázása, de ott is ugye a föld volt egyszerre a termelés helye is, és a tárgya is. És minden esetre ezt kellett társítani a munkával, munkával kell ugye megművelni a földet, és korábban ebben az ember fizikai ereje és a munka mennyisége játszott nagyobb szerepet, aztán ugye egyre inkább gépesítették. A gépesítéssel egyre nőtt a termelékenység és a mezőgazdasági hozamok. Korábban a föld eltartó képessége igen kicsi volt, és a középkor történetében az államok közötti összetűzéseket, háborúkat, konfliktusokat egyre inkább az okozta, hogy szűkössé vált a föld, tehát csak a másik rovására lehetett terjeszkedni, másrészt a hatalmi vágy, a féktelen uralmi törekvések, amelyek az együttműködési stratégia, kooperatív stratégia helyett konfrontatív, összeütközési stratégiákhoz vezettek. És ennek egyik oka az is volt még, hogy a győztes a hadi ráfordításait visszakapta, sőt, a hadisarc révén új területek meghódítása, a rajta lévő népesség révén kiterjeszthette uralmát, növelhette gazdasági, politikai erejét. A munka a másik alapvető termelési tényező volt, hiszen munkáskéz nélkül nem lehetett megművelni a földet, tehát az uralkodók a háborúk révén nem csak területeket, hanem egyre nagyobb népességet igyekeztek szerezni, és a népesség fölötti uralom még a gyarmati korszakban is, sőt akkor igazán a termelékenység fellendüléséhez vezetett. Éppen a munkáskéz iránti igények évezredeken át a rabszolgaságot tartották fenn, az emberi méltóságnak az elnyomását, és a feudalizmus már egy fokkal való előrelépést jelentett abban, hogy a jobbágy már nem volt annyira kiszolgáltatott, és a jobbágyoknak fokozatosan egyre nagyobb jogokat voltak kénytelenek biztosítani a földes urak. Az emberi munka és a föld megművelésének hatékonysága a technikai fejlődést is előrevitte a századok folyamán, és egyben a földhasznosítás eredményei a többlet termékből már felhalmozásra vagy éppen exportra is jutott. Tehát a munkamegosztás és annak eredményei fellendítették a kereskedelmet is. Előbb csak a luxuscikkek kereskedelmét, ugye gondoljunk a kínai selyemútra, hogy selyem, arany és egyéb luxuscikkek áramlottak Kínából Európába, Mezopotámiából, Egyiptomból, a Római Birodalomba, és így tovább. A klasszikus termelési tényezők közé tartozik a tőke is, de ez ugye abban az értelemben egy származékos termelési tényező, mivel a tőkejavak az eredeti termelési tényezőkből, a földből és a munka többlettermékéből keletkeztek. Itt a tőkének ugye két formája is van, a dologi tőke és a pénztőke. A dologi tőke az a el nem használt, el nem fogyasztott anyagi javak felhalmozását jelenti, És a pénz pedig közvetítő szerepet, de ugyanakkor aktív, egyre inkább aktív szerepet is játszott, a megtakarítások eszköze, aztán a megtakarítások révén ugye beruházások a földbe, az emberi tőképe, vagy éppen ugye a gazdagságnak a tezaurálása, vagyis a gazdagságnak a felhalmozását tette lehetővé ugye a nemesfémek elterjedése, az arany, az ezüst és a nemesfém felhalmozás. Napjainkban is ugye izgalmas kérdés és fontos szempont, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a javak, szolgáltatások világa, a reálgazdaság, és másik oldalról a pénzgazdaság, amelynek a közvetítő szerepe, vagy éppen az önállósuló szerepe, hiszen fel lehet halmozni a pénzt annélkül is, hogy elvásárolnánk. Na most ez számos pozitív és negatív hatással járt, és jár ma is. Nem gazdaságtörténeti fejtegetést kívántam önöknek előadni, hanem arra az érdekes kérdésre rámutatni, hogy vajon miként tartozik össze a reál gazdaság, a javak és a szolgáltatások bővülése és fogyasztása, és a másik oldalon a pénzgazdaság, hogy értük fizetni kell, és hogy a javak tartalékolása mellett a pénzfelhalmozás ugye egyre inkább össze is kapcsolódik, de bizonyos értelemben el is tud válni a reális piacnak a működésétől. Na most ez jó is, meg rossz is. Jó is, mert föl lehet halmozni a pénzt, és a beruházásokat lehet tervezni, nagyobb volumenű, nagyobb időtartamra beruházásokat, vagy éppen öreg napjainkra félretenni a pénzt, ugye befektetni, és ezáltal a pénznek a gyarapítása, de a pénz nem öncél, valamikor azt el kell költeni. Másrészt a hitelviszonyok kialakulása, hiszen akinek pénze van és felhalmozta, igyekezett hitelezni. Na most ez korábban ugye gyakran uzsora kamatra történt görög és római birodalomban, és éppen a kereszténység igyekezett fellépni az uzsora kamat ellen, sőt bizonyos ideig a kamatszedés tilalma is fennállt, annak érdekében, hogy ne zsákmányolják ki az embereket, illetve a kölcsönadott pénz fejében ne szegényedjen el a hitel felvevője. Ez nagyon megváltozott formában, de máig is egy állandó kérdése a gazdálkodásnak és a történelemnek. Nevezetesen hitelt azért jó felvenni, mert hamarabb tudom megvásárolni az adott árut vagy szolgáltatást, mielőtt összegyűjteném rá a pénzt. Tehát hamarabb tudok élvezni, vagy a termelő, ha nem elég a saját tőkéje, kölcsöntőkét tud fölvenni, és azáltal gyarapítani tudja a termelését, gyorsabban tudja növelni, ezáltal piacot tud szerezni, és növelni tudja a hasznát. Na most a megtakarító viszont mit vár el? Azt, hogy ő neki a megtakarításának a kihelyezése jövedelmet hozzon, tehát ő lemond időlegesen arról, hogy saját céljaira költse el a pénzét, és ennek fejében kéri a kamatot. A kamatszedés története nagyon sok tanulsággal jár, ezzel majd egy külön pénzügyi adásban foglalkoznánk. Most csak annyit, hogy a hitelfelvétel egyben felpörgeti a gazdaságot is, sőt, az egyéni gazdálkodásunkban is ugye fontos szerepet játszik. Ha fölvesszük a hitelt, akkor azáltal hamarabb elégítjük ki szükségleteinket, megélénkítjük a keresletet a piacon, jobban fel tud pörögni a gazdaság és a konjunktúra. Igen ám, de amikor a hitelt vissza kell fizetni, akkor annyival, sőt kamatos túl kell visszafizetni, tehát ezért annyival kevesebbet tudunk fogyasztani, ami nem csak egyéni probléma, hiszen az a pénz kivonódik a gazdaságból. Egy egyszerű példa, ugye ha fölveszünk 100 egységnyi pénzt egy évre 10% kamatra, és egy év múlva mind visszafizetjük, de ugyanakkor 10 egység kamatot kell fizetnünk, akkor 100-at vettünk fel, 100-zal bővült idén a piac, és a mi fogyasztásunk, de jövőre a visszafizetendő 110-zel a kamattal megterhelten tudunk kevesebbet fogyasztani. Tehát nagyon meg kell fontolnunk egyéni döntéseinkben, hogy mikor és mire érdemes hitelt felvennünk. Ez persze függ attól, nagyon egyszerű dologtól, hogy a mi jövedelmünk jobban növekszik le, mint a visszafizetendő törlesztés kamattal együtt. Tehát, ha mi reményünk van arra, hogy az idei fölvett 100-zal szemben 110-et kell visszafizetnünk, de a mi jövedelmünkednél gyorsabban nő fizetésünk, nyugdíjunk, egyéb bevételünk, és 110 helyett 115, akkor a visszafizetés kisebb terhet fog jelenteni. De jaj nekünk, ha a bérnövekedésünk vagy a nyugdíjnövekedésünk csak 5% és 10% kamatot kell fizetnünk, akkor jövőre rosszabbul élünk, ha csak más forrásból ezt nem tudjuk kitermelni. Tehát a felelőtlen hitelfelvételtől nagyon óvakodni kellene. Ugyanígy a termelő vagy a szolgáltató a nagyobb haszon reményében bővíti a termelését és a flottáját, de ha az általa kifizetendő kamat nagyobb, mint a termelésben elérhető nyereség, mégpedig nettó nyereség, hiszen a bevételünk után adót is kell fizetni, ha a visszafizetendő kamat ennél nagyobb, akkor azt nem lehet a termelésben kitermelni. Ez a magyarázata, hogy sok kis, de egyébként jónak tűnő műszakilag, gondolatilag jó terméket előállító, jó szolgáltatás előállító kisgazdaság tönkre megy. Olyannyira, hogy Európai Unió szerte, sőt az Európai Unió fejlett államaiban is az induló gazdaságok 30%-a egy éven belül csődbe jut. A megalapított gazdaságok 30%-a egy éven túl nem tud működni. Ez az arány persze javítható és javítandó is, tehát a felelősségteljes cégalapítás, a lassú, de megalapozott gyarapodás, lassú megalapozott termelés, bővítés és piacbővítésnek nagy szerepe van. Mindenki, aki erre adja fejét, a következőket kell meggondolni. Fölvettem a hitelt, a kamat az adott, ki tudom kalkulálni. Miképpen nő az én piacom, tehát van elegendő kereslet a termékem iránt? A másik dolog, hogyan alakulnak a termelési költségeim, beleértve a nyersanyag, energia és munkaerő költségét, és ha ez kedvezően alakul, akkor az egyéb feltételek mellett, megléte mellett érdemes a termelést bővíteni. Ha ezekre a kérdésekre nem tudunk pozitív választ adni, akkor viszont nem. Érdekes, hogy már az ókori görögök megkülönböztették ezt a reálgazdaságot és a pénzgazdaságot, és azt mondták, hogy az igazi gazdálkodás az ökonómia, ugye máig fennmaradt a fogalom, és a pénzgazdálkodást pedig úgy nevezték, hogy krematisztika, amikor valaki spekulációval a pénzből csak több pénzt szeretne csinálni, tehát nem termel vagy nem szolgáltat, hanem megpróbálja spekulatív pénzügyi beruházásba vinni a pénzét, és abból eredő hasznából a pénzből több pénzt csinálni, anélkül, hogy hasznos árut vagy szolgáltatást állítana elő. A tőkefelhalmozás és a beruházás fontosságát tehát érintettem, de arra szeretnék még rámutatni, hogy megfelelő arányra van szükség a fogyasztás és a felhalmozás között. Vagyis, ha túl sokat fogyasztunk el és nem takarítunk meg, az is baj, de az is baj, hogyha a jelenkori fogyasztásunkat visszafogjuk akár károsan is, például nem táplálkozunk megfelelően, nem egészséges lakásban lakunk, és így tovább, akkor az értelmetlen pénzfelhalmozás csak egy Harpagoni, Molieri drámájában ugye kifigurázott magatartást jelent. Itt megint valamit konkrétan, ha 100 egység a jövedelmünk, és abból 90 egységet költünk el, akkor rendben van az egyensúly a családi gazdálkodásban, sőt ugye van felhalmozásunk, de ha 100 egységi jövedelem helyett rendszeresen igyekszünk többet költeni, 100 helyett 105, 110 egységet, akkor annak egy krónikus eladósodása következménye, egyén, vállalat, vagy éppen majd érinteni fogjuk az államok számára egyaránt, és olyannyira, hogy a nyugat-európai államok ma sokkal jobban eladósodottak a nagyobb nemzeti jövedelmükhöz képest is, mint a közép-kelet-európai államok. Az euróvezet átlagának is, és az EU átlagának is. Az egyéves nemzeti jövedelemhez, egészen pontosan ugye a bruttó hazai termékhez mérik, a nemzeti jövedelemhez képest több mint 90%-os az eladósodottságuk, míg Magyarországon ugye a 83% volt a tetőpont, és igyekeztünk lemenni, körülbelül jelenleg 70% körül állunk, és ez nagyon helyes, mert akkor, ha több kamatot, több törlesztést kell fizetnünk, akkor kevesebb marad a fejlesztésre, fogyasztásra, szociális kiadásokra, és így tovább. Tehát egy észszerű hitelgazdaság feltétlenül indokolt, mindig is volt a történelemben, de ma éppen Európa egyik problémája az, hogy pénzügyi egyensúlytalanságai, az állami költségvetésnek a hiánya és az adósságállományok nagyon megnövekedtek. Ezeknek a kezelésében éppen Közép-Kelet-Európa és a konszolidálódó Magyarország fontos, pozitív szerepet játszik a térségünkben. A tőkének egy speciális formája most már immáron, mint egy fél évszázada külön tárgyaljuk, a humán tőkét, vagyis az emberi erőforrás. Számosokból indokolt ez, és számos pozitív hatása van. A legmodernebb gép is elhasználódik, amortizálódik, ugye le kell írni az értékét, hogy 5 vagy 10 év alatt kopik el. A humán tőke viszont használat közben gyarapodik, hát gyarapodik új ismeretekkel, tapasztalattal, tehát az emberi agy, ha használjuk, nem elkopik, hanem gyarapodik új ismeretekkel, új felhasználható tudással. Vagyis a tudásgyarapítás, a humán tőke fejlesztése, a kutatásfejlesztés, tanulás korunkban a felemelkedésnek, egyénnek, családoknak, nemzeteknek egyre fontosabb tényezővé válik. És a humán tőke pozitív abból a szempontból is, gazdaságilag, társadalmilag, környezeti szempontból, hogy a humán tőke nagyon kevés fejlesztése viszonylag kevéssé nyersanyag és energiaigényes. Hát gondoljuk arra, hogy egy autó előállításához mennyi energia kell, mennyi nyersanyagot kell felhasználni. A humán tőke képviselője, magyarul a mérnök, az informatikus, a közgazdásznak elég egy jó íróasztal és a rajta lévő komputer. És a humán tőke a legjobban megtérülő erőforrás a történelemben is. De van egy sajátossága, sokáig kell kiképezni, nagy a kiképzésnek az időigénye. Hát, hogy egy orvosi hivatás iránt érdeklődő fiatal ma 14 éves, hát akkor a biológiát, egyéb orvostudományt megalapozó dolgokat, biológia, fizika, természettudományok elkezdi tanulni, jól leérettségizik, az 4 év, orvosi képzése 6 év, utána ameddig eljut a szakorvosi doktori fokozathoz, ugye az szintén további időt igényel, tehát a humán tőke igényes területeken a képzési idő sokkal nagyobb, mint mondjuk egy szakmunkás vagy betanított munkás esetében. És ezzel kell számolnunk, hogy a humán tőke iránti megnövekedett tőkeigény az oktatás, a képzés, a továbbképzés fejlesztését egyre nagyobb mértékben igényli, és a humán tőke gyarapítása maga is nagy tőkeráfordítást igényel, plusz emberi szorgalmat, szervezést, intézményeket, tehát a fenntartható fejlődés, amelyet ma annyit emlegetünk rádióban, televízióban, ennek az előmozdítása nagy ráfordítást igényel, és hosszú távú ráfordításokat igényel. Mindnyájunk számára ugye igyekszik mindenki a gyermekének, unokájának minél jobb jövőt elképzelni és azt előmozdítani. Hát a gyermek tanulásának az előmozdítása, az abba való ráfordítás, az nem fogyasztás, hanem beruházás. Beruházás egy szebb jövőbe a családnak és a nemzetnek egyaránt. És az emberek versenyében, vállalatok versenyében, országok versenyében egyre inkább felértékelődik az, hogy mennyire humán tőke igényes, kutatásfejlesztés igényes termékeket és tevékenységeket exportál, vagy éppen importál. Ennyiben a növekedésen túl a fenntartható fejlődés kerül előtérbe. Miről is van szó? A növekedés az ugye az anyagi javak, a szolgáltatások értékének a gyarapodása, a fejlődés viszont ezen túlmutat, mint ahogy a múltkor a jólétet és a jól létet megkülönböztettük, tehát arra ad alapot, lehetőséget, hogy a humán tőke egyrészt gazdaságosan hasznosítható, másodszor egyre nagyobb értéket állít elő, tehát hogy fajlagosan ne több anyaggal, több energiával éljünk a föld előforrásait egyre jobban lerabolva, hanem éppen, hogy adott nyersanyagból, adott energiából egyre nagyobb értékű terméket, szolgáltatást állítsunk elő. És tulajdonképpen a fenntarthatóság nagyon-nagyon sok mindent jelent. Olyan könnyen és gyakran használjuk ezt a fogalmat, népszerű fogalom, de arról van szó, hogy a fenntartható fejlődés a jó szerkezetben történő termelést és fogyasztást jelenti. Hát ez azt jelenti, ugye, hogy egyre jobb teljesítményű gépeket, berendezéseket, gépkocsikat használjunk, jó intézmények legyenek, ha valamit el kell intéznünk, nagyon-nagyon sok múlik, hogy az intézményeink mennyire jól működnek, egészségügytől oktatáson át az ügyintézésig, közszolgáltatásokig. Utána, hogy a jó intézmények és a jó szerkezetű termelés hosszú távon fenntartható legyen, és finanszírozható legyen, vagyis ne essünk bele az adósságcsapdába se, ne essünk bele a technológiai elavulásba se, hiszen a legmodernebb kohóipari berendezések is ugye, amikor felújítják őket, 5-10 év múlva roncsá válnak, de hát éppen, hogy a jól kikísérletezett gyógyszertől kezdve az emberi szükségleteket jobban kielégítő szolgáltatásokig, hatékonyabb ügyintézésig, jobban működő gépeinkig egyre inkább előtérbe kerülnek. Még valami örvendetes dolog, ami szintén a humántőke fejlődése irányába hat. Vegyünk csak egy területet, a számítógépeket. Hála Istennek, ugye, a számítógépek, a legújabb számítógépek kezdetben nagyon drágák, de utána 1-2 év múlva olcsóbbá válnak. Tehát maguk a berendezések, a gépek olcsóbbá válnak, de ehhez egyre inkább, egyre több programot, ugye matematikusoknak, komputerterületen dolgozóknak ugye szoftvert használunk, vagyis egységnyi gépkiadáshoz jóval több, egyre több program hasznosítható. A hardware egyre olcsóbbá válik fajlagosan, a szoftver viszont egyre inkább felértékelődik. Ez azt is jelenti, hogy a még oly tőkeigényes és a fejlődést meghatározó számítástechnikában is a nagy országok előnyben vannak, mert ők gyártják rá millió számra a gépeket, a nagyobb komputerektől a laptopon át a legkisebb felvevőberendezésekig, de ugyanakkor a kis országok szerepe pedig felértékelődik a programokban, a szellemi kapacitás kivitelezésében és azoknak az exportjában. Lám űrrakétákat Magyarország nem tud gyártani, de az úgynevezett MASZ-6 Magyarországon kifejlesztett, űrbe juttatott kutatóprogram, illetve kutatóeszköz, ami fizikai formájában alig több mint 10x10 cm, de óriási teljesítőképességű, és kijuttattuk a világűrbe, mint a magyar szellemi találmányoknak a megtestesülését és jól működő eszközét. A termelési tényezőket megbeszéltük, kik is a gazdaság szereplői. Kérem szépen, ezek mi vagyunk, és a gazdaság szereplőitől még több függ, mint attól, amit elmondtam a gazdasági tényezőktől. A gazdaság szereplői az egyének, tehát mi, családok, vállalatok, bankok, pénzügyi intézmények, az állam, a nemzetközi szervezetek, hát köztük a nemzetközi kooperációt előrevívő intézmények, és de velük is foglalkozunk, a multinacionális vállalatok, ugye röviden szólva a multik. A gazdaság szereplői részben ellentétes érdekűek, de a sok ellentétes mozgás eredője képpen lehet egy jó vagy még jobb fejlődést végrehajtani. Minden gazdasági alany a saját területén tehet ezért. Az állam a jó feltételek biztosításával, a jó körülmények és a fejlődés előmozdításával, különösen az egészségügy, az oktatás, a közkiadások terén tud jobb helyzetet teremteni. A vállalatok versenyeznek egymással, és ha magyar vállalatok innovatívabbak, ahogy most ezt a fogalmat annyiszor használjuk, versenyképesebbek, jobb minőségűek, akkor a minőséggel előtérbe kerülve egyre inkább teret tudunk hódítani a világpiacon is. A belső piac és a külső piac egyaránt fontos. A belső piacot azért kell fontosnak tartani és nem elhanyagolni, mint ahogy régebben 40-45 évig nem törődtek vele kellőképpen. Azért fontos, mert végül is egy államnak a fő célja az kell, hogy legyen, hogy a polgárai szépen és jól éljenek. A külső piac pedig azért fontos, hogy meg tudjuk szerezni azokat a külső bevételeket a külkereskedelem révén, hogy pozitív külkereskedelmi mérlegünk és fizetési mérlegünk legyen, hogy meglegyen eladósodottság helyett az a devizabázis és az a tartalék, amelyből tudunk fejlesztési célú importot és egyéb számunkra szükséges Magyarországon meg nem termelhető vagy nem jelenlévő kincseket, ásványkincsektől kezdve energiaforrásokig és így tovább kitermelni. A gazdaság szereplői megfelelő jövedelmet kívánnak maguknak. A gazdaság akkor működik jól, hogyha a gazdasági szereplői között megfelelő a munkamegosztás is, és megfelelő az értéket elállító ember megbecsülése és megfizetése. Vagyis a munka az a legfontosabb tényező, amelyiken múlik a fejlődés. Az emberi munka legnagyobb megbecsülését Jézus adta, amikor a kenyér és a bor színében valóságos jelenlétével önmagát adja az oltári szentségben. Az 1938. évi Eucharisztikus Világkongresszus himnuszának szavával Jézus, mert szerette a világot, kenyér színbe rejtezett. Ő a mi erőforrásunk. Köszönöm a figyelmüket.
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.